Emmanuel Macron egyszerre váratlan és kockázatos lépést tett június 9-én, amikor az európai parlamenti választások utolsó napján bejelentette, hogy feloszlatja a nemzetgyűlést és új választásokat ír ki. Miért dönthetett Macron az előrehozott választás mellett?
Két dolog szólhatott mellette. Ugye az ember találgat, hogy mi járhatott a francia köztársasági elnök fejében, de két érvet lehet felhozni. Az egyik, hogy 9-én este azonnal megtörte az akkori diskurzust, ami ugye arról szólt, hogy az elnök pártja vereséget szenvedett méghozzá súlyosat, hiszen a nemzeti tömörülés mintegy kétszer annyi szavazatot kapott, mint az elnöki tömb. Tehát ez az egyik, hogy este 9-kor elkezdődött a nemzetgyűlési kampány, és ez tulajdonképpen véget vetett ennek a diskurzusnak. A második ok, ami fölmerülhet, az már bonyolultabb, és nem azonnal fog kiderülni, hogy valóban így agyalt-e a köztársasági elnök, az az, hogy egy ellenzéki kormányzás esetén, és itt különösen a nemzeti tömörülésre kell gondolni, egy úgynevezett együttlakás jönne létre. És ezek az együttlakások a történeti tapasztalatok szerint a köztársasági elnököknek, illetve az ő pártjaiknak kedvező. Tehát elképzelhető, hogy volt egy olyan gondolkodás, hogy 2027-re készülve úgymond adott esetben taktikai okokból el tudná engedni a kormányrudat, legalábbis részben Emmanuel Macron, azért, hogy 2027-re az ő pártja, vagy annak a jelöltje jobb pozícióba kerülhessen, hiszen Macron már nem indulhat akkor újra. Tehát ez a két megfontolás vezethette potenciálisan Macron. Az ellenérvek azok olyan értelemben adják magukat, hogy a támogatottsági adatok alapján teljesen világos, hogy Macron szempontjából rövid távon egy hatalomvesztésre kerül majd sor, hiszen a támogatottsági adatok alapján az ő pártja jelenleg a harmadik helyen van, hiszen a baloldali összefogás is összeállt, és megelőzte jóval az elnök pártját, tehát a rövid távú érv, amit Macron mérlegelhetett, az teljesen egyértelmű, és adja magát.
Mennyire jöhet be az a számítás, hogy most egy kicsit összerántja a többi erőt, és létrejöhet az a állapot, amiben lehet kormányozni, mert ugye itt most akkor a következő két évet kénytelen lesz úgy eltölteni, ahogy szokták mondani, bénakacsaként, hogy ugyan ő a köztársasági elnök, de teljesen ellene szavaz a parlament.
Ettől függetlenül a francia köztársasági elnöknek vannak olyan alkotmányos hatáskörei és jogkörei, amelyek azért lehetővé tesznek számára bizonyos mozgásokat és döntéseket. Az igazi kérdés az az, hogy lesz-e olyan többség a parlamentben, amely képes bármit megszavazni. A mandátumbecslések ugyanis azt mutatják, hogy bár a nemzeti tömörülés áll a legjobban, és esélyes a győzelemre, de elképzelhető, hogy ez a győzelem csak relatív többség lesz, tehát hogy nem lesz meg a 289 fős abszolút többség. Magyarul a legnagyobb esélye jelen pillanatban egy olyan parlamentnek van, amiben nincs állandó és stabil többség, ami kormányzati instabilitáshoz vezethet, ami kormányozhatatlansághoz vezethet, és ugye a következő 12 hónapban lesz egy nehezítő körülmény, hogy tudnélik, a francia köztársasági elnök bármikor feloszlathatja a nemzetgyűlést, de van egy kivétel. Ez pedig a feloszlatás után, a következő 12 hónap, amikor az alkotmány ezt tiltja. Tehát, hogyha véletlenül egy olyan parlament jön létre, ahol nem sikerül stabil kormányzást, stabil többséget kialakítani, vagy nem sikerül megegyezéseket kötni a pártok között, és ennek azért jelentős esélye van, akkor Franciaország akár a kormányozhatatlanság rémével is szembenézhet, tehát rövid távon ez a nagy kérdés, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy a köztársasági elnök ettől még hivatalban marad, és az alkotmány számára úgymond kiosztott hatásköreit tudja gyakorolni. Nem mindegy egyébként, hogy ebben a kormányozhatatlanságban ő milyen kormányt tud kinevezni, tehát hogy ki az, akit végül a miniszterelnöki pozícióba tud helyezni. Nem mindegy, hogy milyen pártból érkezik, hogyha valamilyen technokrata kormányról lesz lehet szó. Macron szempontjából az lenne olyan értelemben a legkönnyebb, hogy akkor a kormányzattal való együttműködése könnyebb lenne, de ez nem oldaná meg az ő parlamenti problémáit, úgyhogy ilyen szempontból a ma ismert forgatókönyvek szerint egy turbulens időszak elé néz Franciaország.
Ez a turbulencia, ez mondjuk például az Európai Uniós ügyekben mennyire csapódhat le?
Ja, Emmanuel Macron bizonyos autonómiával azért fog rendelkezni külpolitikai és védelempolitikai ügyekben, bár ez korlátozottabb lesz, mint korábban, amennyiben ellenzéki kormányt nevez ki, mert hogy akkor ott van egy hatáskör megosztás, amit az alkotmány szabályoz, és hát arra lehet számítani, hogy akkor a kormányzat azért azért a saját számára előírt hatáskörökhöz ragaszkodni fog, de Macron valamennyit fog tudni mozogni. Ami nehéz lesz számára, az a költségvetés. Tehát ugye nagyon sokszor az elnöki külpolitikának, védelempolitikának vannak költségvetési vonzatai. Ezeket az ígéreteket nehezebb lesz betartania, de ettől függetlenül ugye ezek az elnök számára fenntartott területek, ezek továbbra is ott lesznek. De hát arra is lehet számítani, hogy mire ez a rendszer beáll, mire a felek úgymond leboxolják egymással, hogy akkor pontosan hol kell meghúzni a határokat, és mi kinek a területe, addig azért hát lehet egymásnak üzeneteket küldeni. Mondom a legegyszerűbbet, egy ellenzéki kormányzás, mármint az elnökhöz képest ellenzéki kormányzás, az úgy néz ki, hogy ezt a kormányülést a köztársasági elnök vezeti. Ami már önmagában mutatja, hogy milyen feszültségek képzelhetők el ebben a rendszerben. Úgyhogy hát valamiféle korlátja lesz, de azért az a típusú mozgástér is megmarad, amiről mindig beszélünk, hogy azért nem arról van szó, hogy a francia köztársasági elnök tökéletesen köti a parlament és a kormány színe.
Akkor még egy pár szót ejtsünk a következő hetek kampányáról. Mivel válhat nyerővé Macron, a Macron pártja, illetve kiket tud magá mellé állítani, és hogyan tudja megfordítani ezeket az esélyeket? Mondjuk most nem úgy néz ki, hogy neki állna a zászló.
Valóban jól lemaradva, még a második helyezettől is 7-8-9 ponttal lemaradva állnak Macronék. Ugye jelenleg az az ő kampánystratégiájuk, hogy mutatnak a többiekre, hogy hát lám, itt van két szélsőséggel összefogó vagy szélsőséges oldal, senki nem kormányképes, csak a centrum. Tehát nagyjából ez az üzenet. És hát folyamatosan ezt üzeni az elnök is. Érdekesség, hogy kedd este lesz egy vita, amelyre a miniszterelnök megy, és a napokban azon dolgozott, hogy megpróbálja a baloldal hát háttérvezérét, Jean-Luc Mélenchont úgymond kicsalogatni és rávenni, hogy esetleg jöjjön el erre a vitára. Mélenchon egyébként is hálás kampánytéma a többiek számára. Hagyj tegyem hozzá, hogy jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy a másik a szélsőségesnek mutassa, vagy alkalmatlannak mutassa. Tehát a radikális baloldal a radikális jobb ellen kampányol. A radikális jobb oldal azt mondja, hogy a veszély az országra a radikális baloldal, és azt már említettem, hogy a centrum az a két radikalizmus ellen kampányol. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon érdekes és nagyon érzelemdús kampány. Persze vannak programpontok, ezekről zajlik a vita, de alapvetően inkább ezek a típusú politikai érvek dominálják ezt a kampányt. Ebből a szempontból is izgalmas lesz a vita, hogy ott ez az érzelmi jellegű érvelés, illetve taktikai érvelés fog-e dominálni, vagy pedig konkrét szakpolitikákról fognak vitatkozni a felek. Hát nyilván a miniszterelnöknek lesz az érdeke, hogy ilyen irányba vigye a beszélgetést.
Na most mennyire lehet riogatni például Marine Le Pennel? Úgyhogy egyik oldalon nő a népszerűség, a másik oldalon meg annyira már nem tűnhet démonizálhatónak, vagy még mindig lehet vele akár a centrumból, akár baloldalról még nagyobb támogatást szerezni.
Az a helyzet, hogy most már mindenki démonizál mindenkit, de azért vannak adatok, amelyek nagyon beszédesek. Korábbi adatok azt mutatják, hogy ma már kevesebben gondolják a Le Pen-féle nemzeti tömörülésről, mint a lázadó Franciaországról, ez a radikális baloldal pártja, hogy veszélyes a francia demokráciára. Az elnöki felmérések, tehát a 2027-re vonatkozó felmérések azt mutatják, hogy nyitott a verseny, és nem csak Marine Le Pen, hanem egyébként a pártelnök Jordan Bardella is elég jó számokkal indul neki ennek a csatának. Tehát azt látjuk, hogy miközben elképzelhető, és ez egyébként látszik, tehát a baloldali összefogás összeállásából és a szavazói számának, létszámának, arányának a gyors összeállásából látszik, hogy a baloldalt lehet mobilizálni Le Penék ellen, de össztársadalmilag ennek a hatása úgymond csökken. Tehát ez a bizonyos köztársasági front, erről hát régóta mondják a kutatók, hogy ez messze nem olyan erős, mint korábban, de itt akkor hagyd tegyek egy zárójelet. Valójában ennek a választásnak a tétje, vagy a nagy kérdése inkább az, hogy amikor ténylegesen fölmerül a nemzeti szemerülés kormányra kerülése, mert most itt ez a kérdés, akkor hogy működik ez a köztársasági front? Tehát ugye az elmúlt években ez a kérdés, hogy a nemzeti tömörülés abszolút többséget szerezhet és kormányra kerülhet, ez ebben a formában még nem merült föl. Tehát valójában július 8-án fogunk tudni igazán válaszolni arra a kérdésre, hogy mekkora mobilizációs hatása van még mindig ennek a kérdésnek.